Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Csendesedjünk el imádságban. Úr Jézus, fel sem tudjuk fogni azt a csodát, hogy Te odalépsz a bűnös, elveszett ember mellé, azután a hatalmas szolgálat után, amelyet érettünk végeztél, ellenségeidért, lázadókért, és felkínálod nekünk a helyet magad mellett, a helyet, hogy hozzá tartozhatunk. Felkínálod nekünk, hogy fehér ruhába öltöztetsz, eltöröd a múltat, a bűneinket, és azt az örökséget adod nekünk, ami egyedül a tied volt, mindörökké. Az örök életet, a tisztaságot, az Isten fiúságot. Olyan hihetetlen csoda ez. Hadd valljuk meg neked, Urunk, hogy az emberi értelem föl se akarja ezt nagyon fogni. Talán nem is tudjuk a maga valójában, a maga súlyát felfogni ennek. Csak ámulunk, és ahogy a szívünk csak megsejti, hogy miről is van szó, hálával borulunk le előtted lélekben. Köszönjük, Urunk, hogy a te szívednek a vágya, hogy mi hozzád tartozzunk. Hogy veled járjunk már itt a földi életben, és veled töltsük majd az örökké valóságot is. Köszönjük, hogy a te szereteted nem tudott nélkülünk létezni. És te vágyva vágytál arra, hogy a te szeretetedet nekünk ad, közöld velünk, magadnak válasz, elhívjál, tanítványaiddá tegyél. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a gyülekezetben is vannak, akiknek életében ezt már elvégezted. Köszönjük, hogy mindenütt van neked néped. Hogy keresel most is sokakat szerte a világon, és hívogatsz mindenkit, hogy legyenek az te tanítványaid. Urunk, taníts bennünket a tanítványság dolgában. Mit és hogyan kell élnünk, cselekednünk, miről hogyan gondolkodjunk. Áld meg ezt a hetet, ezeket az estéket, hogy hozzád közelebb jussunk, hogy a te igéd bennünket személyesen megérintsen, és végezd el bennünk lelked által azt a munkát, amelyet a te szíved kigondolt felőlünk ezekre az estékre. Jöjj és légy közöttünk. Kérünk téged, hogy te légy itt, te taníts, te érints meg, és tégy újjá bennünket. Hatalmas szeretetedért. Áldott légy, hogy meghallgattál. Ámen. Amen. Kedves testvérek, két helyről olvasom az igét a mai estén. Az első igehely a Zsoltárok könyvének a 23. fejezete, a pásztor Zsoltár, a második igehely pedig a János evangéliuma 10. részének a 27. verse, ugye a jó pásztoros fejezetből egyetlen egy vers. Zsoltárok 23, majd a János 10.27, amelyet olvasok előttetek. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön deleltet, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztalnak engemet. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. És a másik ige pedig így hangzik. Jézus mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engemet. Kedves testvérek, talán azt kellene mondjam, mindegyik estének kedves tanítványok, mindegyikünknek vannak rokonai, barátai, családtagjai, és amikor szó van róluk, akkor mi büszkén szoktuk mondani, hogy ő hozzájuk tartozunk. Ők meg mi hozzánk tartoznak. Csodálatos dolog az valakihez oda tartozni. Lelkileg is van oda tartozás. A Biblia arról beszél, hogy nincsen köztes út, hanem mindegyik élet vagy Jézusé, vagy pedig az ördögé. Aki még nem adta oda a szívét Jézusnak, az ne gondolja azt, hogy ő Isten meg az ördög között valahol valamilyen légüres lelki térben, vagy valami demarkációs vonal mögött gyönyörűen egy semleges zónában elrejtőzve lelkileg él, nincsen ilyen. Vagy a mi életünk Jézushoz tartozik, mert az övé lettünk, és a szívünkbe zártuk őt, vagy pedig a mi életünk, ha nem Jézusé, egyetlen egy esély marad, hogy az ördögé még az életünk. Nagyon sok ember nem hisz az ördögben, nevet azon, hogy a 21. században ördögről beszélünk. Jézus az egyetlen autentikus személy, és ő úgy beszélt róla, hogy ördög van, létező bukott angyal, akinek a célja, hogy bennünket a kárhozatba döntsön. Aki nem az Istenhez tartozik, az ördöghöz tartozik még. Jézushoz tartozni csodálatos kiváltság. Ha Jézushoz tartozik az életünk, és az ő tanítványai vagyunk, akkor pontosan tudnunk kell, hogy akihez tartozunk, annak megvannak a gondolatai a hozzávaló kötődéshez, a vele való kapcsolatról, a vele való járásról. Megvan Istennek minden gondolata. Nem akárhogyan kell, hogy ez végbe menjen a mi életünkben. Nagyon komoly tanítása van Isten igényének a tanítványságról. Nagyon sok hasonlatot lehetne hozni a Bibliából. Én 3 estét kaptam, és én 3 hasonlatot választottam a Szentírásból. Ma este a júról lesz szó, a pásztor és a bárány kapcsolata. Holnap, ha Isten értett bennünket, és ide tudok érni, akkor a király és a szolga kapcsolata, és a legvégére hagytam a legmélyebbet, ott a mennyasszony, ez lesz a címünk. Egy történettel kezdenék, az első Kínában munkálkodó keresztény misszionáriusok nagyon sok olyan gyermeket is tanítottak Jézus evangéliumára, akinek már nem éltek a szülei. Ezek a utca gyerekek, csellengő gyerekek, ugye kint aludtak valami fészer alatt, hátsó udvarban, nagyon megviselte őket ez a nélkülözős életmód, különösen fogékonyak voltak Jézus tanítására. De írni-olvasni nem tudtak, így ezeket a kis gyermekeket a bibliai igékre mindig ugye, mint aranymondást mi is tanítunk a hittanosainknak, valamilyen módszerrel egy-egy igét tanítottak. Volt egy különösen fogékony kisgyerek, aki befogadta Jézust a szívébe. A kedvenc igeverse a 23. Zsoltárnak az első sora volt, az Úr az én pásztorom. Lehet, hogy többen ismeritek a történetet. Ő úgy tanulta meg, 5 szava van ennek a mondatnak, és a kicsiny ujján, hogy az Úr az én pásztorom, és így tudta olvasni a Bibliát, így tudta ezt az aranymondást ő ismételgetni. Nagyon beteg volt már, és meg is halt ez a kisgyermek gyermekként. A misszionáriusok, amikor megtalálták, úgy találták meg, hogy a 2 utolsó ujját fogta. Nem összekulcsolva, ő a halálos ágyán elmondta ezt az igét. És a 2 utolsó szó, az én pásztorom, ez volt az ő szívének az igazi vigasz, a halálban. Hát a pásztor Zsoltár talán a leggyönyörűbb annak a leírásában, hogy mit is jelent a pásztornak és a báránynak a bensőséges kapcsolata. A keleti pásztornak más kapcsolata van a bárányokkal, talán mind itt az európaiaknak. Egészen más az a körülmény, ahogy a keleti pásztornak kell a nyájat őrizni, és a Dávid ugye a Zsoltár szerzője, ő pontosan tudta, hogy miről is van szó. Ez az ő Zsoltára volt, őneki ez valóságos élet volt. Hát az első mondat ennek a Zsoltárnak, ugye az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Kedves tanítvány, hogyha tanítvány vagy, akkor úgy kell az életedet nézni, hogy Jézus a pásztorom, akkor nem szűkölködöm. Minden, ami engemet ér ebben a földi életben, az én hűséges pásztorom méri ki rám. Legyen az teher, próba, áldások és örömök, családi ház vagy albérlet, betegség vagy gyász, tragédiák is. Nem szűkölködöm, mert az én pásztorom méri ki mindezeket a dolgokat. Hihetetlen dolog a bárányként
Jézus bárányaként. Ezt egészen tudatosan hinni, és megragadni, hogy ha Jézushoz tartozom, akkor egy gondoskodó pásztorhoz tartozom. És ő életem szükségeit betölti. Betölt mindent. Luther Márton, amikor a Bibliát magyarázta, és odaért a mi atyánk imádsághoz. A mi atyánkban van ugye egy ilyen kicsike kis mondat, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Na, tudjátok, mit mondott a mindennapi kenyérről? Azt mondta Luther, hogy ez nem csak a betevő falatot jelenti, amit beteszünk szépen a gyomrunkba reggel, délbe, este. A mindennapi kenyér, Luther úgy mondta, hogy ez mindazt jelenti, ami egy teljes élethez kell. Házastárs, öröm, gyermekek, és még sorolhatnánk, lakás, a rezsi kifizetése. Ezt várhatod, ha báránya vagy Jézusnak, a rólad gondoskodó hűséges pásztortól. De tőle várd, tőle kérd, és építs a vele való kapcsolatra, és a hozzávaló tartozásra építs a te imádságodban. Füves legelőkön teleltett csendes vizekhez terelget engem. Keleten a bárányokat olyan hajnali 3:30-tól elkezdik legeltetni, és mindig a pásztorok a sovány legelőn kezdik, és délig legelnek. A legdúsabb legelőt a déli hőségre tartogatja mindig a pásztor. Utána 3-4 órán át kérődznek a bárányok. Táplálék. Jézus, ami pásztorunk, pontosan így gondoskodik rólunk is, mert pontosan tudja, hogy nekünk táplálékra van szükségünk. A hívő embernek az igazi tápláléka az Isten igéje. Ez nagyon-nagyon fontos. Táplálkozunk-e tanítványként, naponként Isten igéjével? Néha találkozom olyan tanítványokkal, akiknek kiki marad a napi bibliolvasás 1 hétre, 2 hétre, akkor kérdezem, hogy és hogyan gondoltad ezt? Ó, hát most elmentünk nyaralni, otthon is felejtettem a Bibliámat. Vagy elmentünk külföldre, ott voltam 3 hét külföldön, mondta valaki nekem, aztán ott nem jutott eszembe. Hát mondom, ezt tudod, hogy Istennel való kapcsolatban nem lehet ilyen, hogy akkor 3 évig, vagy 3 hétig rá se nézek Jézusra, meg se szólítom őt, kizárom az életemről, füves legelőkön dereltet. Amikor Jézus terít, amikor Jézus táplálékot ad, akkor nagyon fontos, hogy magunkhoz vegyük a táplálékot. Mindaz, amit Isten ad, reggeli igék például, azt azért adja, mert azokra az igékre van szükséged, a következő időszakok lelki harcainak a győztes voltához. Ha nem vesszük magunkhoz ezeket a táplálékokat, akkor a reggeli ige olvasásának az elmulasztása maga után vonhatja azt, hogy az aznapi kísértésekben elbukunk. A következő héten levő próbákban nem tudunk megállni, mert nem vettük magunkhoz a táplálékot. Aztán csendes vizekhez terelget engem, mondja ez a Zsoltár. Hát keleten, amikor ott van a sok hegy, sziklákkal van tele Izrael is, vannak hegyi patakok, abból nem tud inni a jó. A pásztornak nagyon gyakran kell rögtönözni egy duzzasztót, ahol a sebes sodrású patakok kicsit lelassulnak, és néhány gödörnyi víz egy helyen kicsit tóvá duzzad, abból tud inni nyugodtan egy bárány. Ami csendes perceink Jézussal, amikor minden világnak a zaját, a napi rohanást, a benned levő zúgást is Isten szépen lecsitítja, és a vele való közösségben megitat téged az örök élet forrásával. Ezek a legdrágább perceink. Ismeritek-e a csendes órának ezeket az áldott perceit? Drága-e nektek az, hogy Jézussal találkozhatom reggel? Dávid egyik zsoltárában az van, hogy reggel eléd készülök és várlak. Mondja Dávid Istennek. Amikor Dávid fölkelt, akkor ő nem úgy csinált, mint ma sokan, hogy először a kávé, vagy cigaretta, vagy kibotorkál a fürdőszobában, mert valami másra van szüksége. Isten, Istent várta. Isten várta. Őnek Isten volt az első gondolata. Megszégyenít bennünket, Dávid. Ha fölébredsz, fölkelsz, neked mi vagy ki az első gondolatod? Kit vagy mit vársz? Dávid az ő urához készült. Felüdülés van az Istennél. Igazi felüdülés. Boldog az a bárány, aki naponként ismeri ezt a felüdülést. Az én pásztorom füves legelőkön dereltett, csendes vizekhez terelget engem. A Jelenések könyvében van egy ige, a 7.17. Mert a bárány, aki középen a király széknél van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Hát Jézus, ami bárányunk, ami Jézus, ami pásztorunk, mert bárány is ő, erről is majd fog beszélni, ami pásztorunk legeltet bennünket, elvezet az örök élet forrásához, és letöröl az ő juhairól, a szemükről minden könnyet. Milyen drága dolog ez. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Azt olvastam egy könyvben, hogy keleten minden báránynak megvan a maga helye, amelyet egész napon át a nyájban megtart. Egy döbbenetes dolog. Mi nem is hinnénk, ha látunk egy ilyen júnyájat, hogy 300 bárányat tumultusban megy jobbra-balra, higgyétek el, hogy nem véletlenszerűen vannak. Azt mondják, minden báránynak megvan a maga helye a nyájban, megtart egész napon át, kivéve egyetlen egyszer minden bárány nap egyik órájában elhagyja a helyét, oda megy a pásztorhoz, a pásztor megcirogatja az állát, az állatnak az orrát, a nyakát, és belesúg valamit a fülébe. Pár percet tölt minden bárány külön így a pásztorral egy nap. Döbbenetes dolog. És utána visszatér a maga helyére. Ha mi tanítványok vagyunk, nagyon nagy tanítás rejlik itt. Ha te juha vagy Jézusnak, megvan a te rendelt helyed a nyájban, amelyet meg kell tartanod. A gyülekezetben levő szereped, a szolgálatod, amelyet a pásztor neked adott. Áldás békesség! És amellett bensőséges kapcsolatod minden jónak a nyája, a pásztorral, Jézussal, és ami bensőséges drága perceink, amikor felüdülünk lélekben, ez mind a Jézus szeretete által lehetséges. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Hát amit a bárányról mondanak a könyvek, az nem egészen kedvező ránk nézze, mert ugye a bárány a mi előképünk. A bárány nem egy okos állat. Elég korlátolt állat. A báránynak például nincsen irányérzéke. A kutya, a macska, a ló hazatalál. Van olyan kutya, ami 50 kilométerről hazament. A bárány nem talál haza. Képzeljétek el, ha ugyanazon a úton vezetik minden nap ki a karámból a legelőre, tehát ugyanarra a legelőre, ha egyedül van a pásztor nélkül, nem talál haza. Ennyire korlátolt állat, ennyire nincs irányérzéke. Lelkileg a mi előképünk a bárány. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűneset óta. Nincs meg a lelki irányérzékünk. Hogy mennyire így van ez, nézzétek meg, hogy az emberek hol keresnek. Nagylányomnak az egyik tanára mindenféle ezoterikus rettenetek felé vonzódik, és angyalkommunikációs tréningtől kezdve minden olyan ördögi dologra elmegy, ami az embert elvezeti az Istentől. És hogy mennyire nincs az embernek erre érzéke, hogy mi a helyes út, mi a helytelen, meg lehet nézni a milliókat, a tömegeket, milliárdokat az emberiségből, akik nem a helyes ösvényen vannak. Valamit találtak, valami zsákutcát, amit ők vakként, lelki vakként nem látnak zsákutcának. Egyedül Jézus a jó pásztor, aki az igaz ösvényen vezeti az övéit. Azon az ösvényen, amelyik a mennybe megy. A legtragikusabb dolog, hogy a halálunk pillanatában derül ki, hogy életünk iránya helytelen volt. Ennél tragikusabb nincs. De ha Jézus a mi pásztorunk, és ha te életed Jézus nyájában egy bárány élet, akkor igaz ösvényen vezet téged Jézus az ő nevéért. És a pásztornak az eltévedt bárányokat mindig meg kell keresni. Ugye nincs irányérzéke, ott van Jézus példázata, hogy a 99-et otthagyja
A pusztában elmegy a századikért az elveszettér, megkeresi élete árán is, de megkeresi, vállára veszi, visszamegy. Hogyha te Jézusé vagy, soha el ne feledd, hogy meddig kellett Jézusnak elmennie érted. A kárhozatig. A kárhozatig. Ezt tudjuk-e? Egészen komolyan. Amikor Jézus bennünket megváltott, a kárhozatig ment el. Ugye, hogyha valamit elvesztesz, egészen odáig kell elmenni, hogy meg nem találod. Ha az a valami a kárhozatban van, jelen esetben a mi életünk, Jézusnak odáig kellett elmenni. Onnan kellett bennünket kimenteni, kiváltani. Ezért mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy szálla alá poklokra. Odáig kellett kifizetni a váltságdíjat, ameddig az ember lesüllyedt az elveszettségében. Egyszer Spurgeontől, a prédikátorok fejedelmétől megkérdezte egy nagyon kegyes asszony, nagyon okosotokat kérdezte a lelkésztől, hogy lehet a kárhozatba belemenni. Spurgeon annyit mondott neki, nagyon frappánsan, oda nem lehet belemenni, onnan csak kijönni lehet. Oda születünk bele. Onnan csak kijönni lehet. Az ember a bűneset óta gyakorlatilag a lelki elveszettségbe, a kárhozatba születik bele, és az életünk folyamán, ha Jézus evangéliumának hívására engedünk, akkor átmegyünk a halálból az életre. Ezt hívja a Biblia megtérésnek, másnéven újjászületésnek, akinek van ilyen az életében, pontosan tudja, hogy átmentem a halálból az életre. Meghallottam Jézus hívását, meghallottam az evangéliumot, hogy az Isten szeretett engem. Drága és becses voltam neki, és kiváltott engemet. Nagyon nagy áron, hogy én el ne vesszek, hanem az övé legyek, és örök életem legyen. Ezt tette meg a pásztor, érted? Ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. A földi élet nagyon-nagyon nehéz. Nem szeretem azokat a ilyen lelki biztatásokat, ami szerintem ilyen rózsaszín köntösbe festi a világot az emberek előtt. Nem szabad becsapnunk az embereket. Nem szabad azt mondani, hogy a földi élet az könnyű. Nem szabad azt mondani, hogy a hívő életnél könnyebb dolog nincs. Bizony a halál árnyékának a völgyéről beszél a Biblia. Itt a földi életben Jézus velem vagy, ugye Zsoltárnak ez a központja, eddig egyeszem harmadik személyről beszélt, azt mondja, hogy te velem vagy. Ez már egy személyes dolog. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Arról van szó, hogy nagyon sok próbán kell átmennünk. Sok nyomorúságon át kell bemenni a mennyek országába. De te velem vagy. A keleti hegyi ösvényeken, ahol itt szakadék van, itt meg a hegy, és keskeny az út, biztos, hogy félnek a bárányok, de megy a pásztor elő, és követik. Követik a hegyi ösvényeken, a szerpenténeken, a halál árnyékának a völgyében is. Ha Jézusé az életünk, akkor tudnunk kell, hogy néha Isten átvezet a halál árnyékának a völgyén. Elveszítünk szeretett családtagokat. Érnek rettenetes hírek, halálos diagnózisok, veszteségek, olyan próbák és olyan kísértések, amelyekről nem is gondoltunk, nem is álmodtunk, hogy ilyen a mi életünket érheti. Van pásztorod, akibe kapaszkodj bele. Ha őhozzá tartozol, akkor támaszkodj a pásztor gondoskodására, szeretetére, védelmére. A földi síralom völgyön, ha átmegyünk Jézussal, akkor fogunk megérkezni a célba. Vesződ és botod megvigasztal engem, folytatja Zsoltár. Két különös szerszáma van a keleti pásztornak. A vessző, amit így fordít a Biblia, ez egy rövid, vastagabb, buzogányszerű fegyver, arra szolgált, hogy a keleti pásztor a hiénákat, sakálokat elhessegesse. Ugye Dávid is azt mondja a Góliátos történet előtt Saulnak, hogy amikor jött a medve meg az oroszlán, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, és ugye kiragadtam a szájából. Tehát van fegyver ennek a pásztornak. A bot pedig egy nagyon hosszú bot, aminek a vége egy ilyen kis ásó kanállal végződik. Ezt arra használják a keleti pásztorok, hogy rögöt dobjanak ebből a kis ásószerű véggel, annak a báránynak az orra elé, amelyik úgy elkóborolgat a nyájtól. Milyen gyengét gondoskodás, hogy riadjon vissza és szaladjon vissza a biztonságba a pásztor közelébe és a nyáj közelébe. Isten rengeteg figyelmeztetést ad nekünk. Ott van a Bibliában. És mi rengetegszer elkóborolunk, mert mi ugyanilyen jók vagyunk, és akkor jönnek ezek a rögdobások. Vegyük észre, amikor Isten terelget, hogy rossz felé mész. Nem arra kell. Menjél vissza a gyülekezetbe. Menjél vissza Jézushoz. Keresd ott biztonságot, ott menedéket. Mert nem jó neked, hogyha elhagyod Jézust. Nem jó a magunk választotta út. Az ördögnek az egyik legnagyobb hazugsága meg csele, hogy az embereknek ráveszi az embereket, hogy járd a magad útját, hogy az sokkal jobb. Nem jobb. Higgyétek el, nem mi tudjuk jobban, hanem Jézus. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Döbbenetes mondat. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Magyar pásztorok nem ismerik azt a munkát, amit a keleti pásztornak kell végezni. Egyetlen egy legelőre nem viheti rá a keleti pásztor a nyáját, míg ki nem pucolta azt a legelőt a mérgező gyomoktól, skorpióktól, kígyóktól. Halálos veszély a jura. Volt egy történet, egy pásztor keleten felületesen végezte ezt a munkát, 300 bárányt vesztett. 300 bárány apusztult el. Ami Jézusunk harcolt, te érted. Rengeteget harcolt, és győzött. Győzött a bűnnel, a te testedben lakó bűnnel, az ördög és a pokol minden hatalmával. Kipucolta a legelőt. A te életed ne legyen mérgező gyomoknak, ne legyen hiénáknak, kígyóknak, martalékává, hanem a te életed az ő győzelme által biztonságba lehessen. És az, amit Jézus terít, asztal terít nekünk az ördög szeme láttára, hogy csodálatos dolgok vannak. Békességet hoz a te életedbe. Kegyelmet. Jeremiás irámai 3-ban az van, hogy az Úr kegyelme mindenre kell megújul. Én nagyon gyakran ebben az igével kelek. És kérem az Urat, hogy Uram, ez az ígéretet, újíts meg rajtam a kegyelmedet. Kell nekem az a kegyelem. Kell minden nap, minden reggel. Jó abba megfürödni, jó abba kelni, avval a kegyelem valami. Minden reggel megújul. Isten asztal terít. Látja az ördög is, hogy asztal terít neked, és ezen az asztalon mindent meg kell lenni. Aki nem veszi magához az Isten által terített dolgokat, az a következő próbákban kudarcot fog vallani. Megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam. Keleten, amikor visszatér a karámba a nyáj, a karám ajtóban a pásztor alatt, keze alatt egyesével mennek át a juhok, mindegyiket átnézi a pásztor. Van az egyik kezében egy olajos szaru, másik kezében pedig egy mázatlan cserép korson, de hűvös, hideg marad a víz. A bárányokat át kell nézni, mert lehet bennük töv is, fülükbe valami bogáncs, szemükbe por, felhorzsolhat esetleg a lábát, a kő, az olajjal bekenni a sebeket. Megtisztogatja a sebeket a portól. A cserépkorsóból pedig annyit ihat a bárány, amennyi csak akar. Gyönyörű kép. Megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam. Jézus Krisztus is ugyanígy gondoskodik rólunk, az esti csendességben oda viheted az aznapi sebeket, tüskéket, az aznapért terheket ő hozzá, és majd ő orvosolja. Megvigasztal, bekeni a Szentlélek olajával a te szívedet, és az ő vízéből, az örök élet vízéből ihatsz, amennyi csak jól esik. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben, ez a Zsoltár vége. Egyetlen egy szóval lehet ezt a mondatot összefoglalni, biztonság. Az emberek ma biztonságot keresnek. Rengeteg lány keres biztonságot, borzalmas parázna kapcsolatokban, hetente váltogatva a partnereket, mert a női lélek például különösen vágyik biztonságra.
De nekünk férfiaknak is kell a biztonság, mert az igazi biztonságot Jézusnál találja meg az emberi lélek. Jézus ad a mi lelkünknek olyan biztonságot, ami erről ez a Zsoltár beszél. Ahogy a keleti bárány a pásztor vezetése és a gondoskodása alatt, a pásztort követve van a legnagyobb biztonságban, a hívő ember csak Jézus mellett talál biztonságot. Nem tőle távol. A hívő ember a haláláig tanítvány marad. Nem úgy van az, hogy most már mi lettünk mesterek. Nem leszünk mesterek. Jézus a mester. Mi olyan bárányok vagyunk, aki végig tanítvány marad, akinek szüksége van a pásztorra. A jókról néhány tudnivaló. Keleten ismertető jelet festenek a juhokra, vagy ugye egy megbélyegzés ez, ugye egy ilyen tüzes vassal, vagy pedig festenek a bundájukra, és akkor így pontosan lehet tudni, hogy kihez tartozik. A hívő embernek is van ilyen jel az életén, mondom ezt kicsit idézőjelben, a hívő embernek a jel az életén az egész megváltozott élete. Ugye, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme újjá lett minden. Amikor egy káromkodós ember Jézusé lesz, megváltozik a beszéde. Amikor egy tisztátalan parázd ember Jézusé lesz, tiszta lesz az élete. Amikor egy tolvaj, egy gazember megváltozik, becsületes lesz az élete. Meg fogják tőle kérdezni, hogy hát, öcsém, hát mi történt veled, te nem ilyen voltál? Nem így beszéltél? Nem így éltél? Prédikáljon a mi megváltozott életünk. A hívő emberek életén a Jézushoz tartozás pecsétje, az az új élet, ami csak Krisztusban van, és amit az újjászületett életnek ajándékoz a jó pásztor. Ott van ez az ismertetőjel, ez a bélyeg a mi életünkön. Egyszer az Alföldön megtért egy traktoros, és még a kommunizmusban, és elkezdte visszavinni a TSZ-be a kilopott traktoralkatrészeket. Hát az összes traktoros teljesen pánikolt, hogy mit csinálsz? Hát mi látod, akkor mi tőlünk is kérdezik? Nálam ez nem maradhat. Én Jézus élettem, és égett mindaz a garázsban, amit én hazaloptam. És hozta vissza a szerszámokat, a traktor alkatrészeket, a lopott üzemanyagot. Ott van a bélyeg a mi életünkön. Aztán, hát intelligenciáról ugye az előbb már mondtam néhány szót, hogy a bárány nem egy intelligens állat. Nem beszél kedvezően így ez a hasonlat mi rólunk hívő emberekről, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy alázatban kell, hogy tartson bennünket. Amikor egy hívő ember már érettebbé válik, komolyabb a Biblia ismerete, és növekedett a hitben, már nem csecsemő, hanem esetleg az ifjúkor és az erős, érett, felnőtt korban van, akkor se bízzuk el magunkat. Néha rossz, nagyon gőgös hívő emberekkel találkozunk, akik csalatkozhatatlanok a hit dolgaiban, és lekicsinlően beszélnek azokról a hívőkről, akik még nem ott tartanak, ahol ők. Bárányok vagyunk a pásztor vezetése alatt. Ezékiel könyvében van egy nagyon döbbenetes profécia, amikor Isten azt mondja, hogy különbséget fogok tenni kövér bárány és sovány bárány között. Hát jaj a kövény bárányoknak. Jaj azoknak, akik félrelőtik a soványokat. Akik megbotránkoztatják a hívő életükkel, a hitben gyengéket még. Szükségünk van Jézusra. Szükségünk van az ő vezetésére. Átélted-e már a vezettetés kivételes kiváltságát? Nem az, amikor mi döntünk, az a jó, amikor a Biblia vezet bennünket. És világosá válik egy élethelyzetedben, hogy merre menj, mit csinálj, hogyan csinálj. És a lelkedben bizonyosság és békesség van. És lehet, hogy a rokonok is hülyének néznek bennünket, hogy ezt miért így csinálod, mert a világban nem így csinálnak. De neked békességed és bizonyosságod van, hogy mert Istennek ez az akarata. Istennek ez az akarata. Aztán a juhnak nincsen védekező fegyvere. Ugye rengeteg állatnak van éles karma, hegyes foga,
tüskéje, páncélja, szarva, eze, aza, a bárának semmilyen védekező fegyvere nincs. De jó lenne ezt tudni mindig a gyülekezetben, amikor egymást marjuk, megharapjuk, hogy a báránynak nincsen támadó fegyvere, meg védekező fegyvere. A bárány nem arra van teremtve, hogy egy ilyen harci állat legyen. A bárány arra van alkotva, hogy a pásztor oltalmában éljen. Mi nem kakaskodhatunk. De mi neki megyünk bárányként is a másik báránynak. Fellökjük, leökleljük. A pásztor majd megvéd. Amikor téged ér támadás, ne te védd meg magadat, imádkozz Jézushoz, ő a jó pásztor, ő majd megvéd. Ő neki van erre fegyvere, van hatalma, hogy téged megvédjen. És most egy nagyon jó, ez biztos tetszeni fog nektek. A báránynak van egy fantasztikusan jó tulajdonsága. Képzeljétek el, hogy megismeri a pásztorának a hangját. Keleten egyszer egy turista azt nézte, hogy három arab pásztor hatalmas nyájat terelt egy ilyen duzzasztóhoz, és összekeveredett három nyáj, ott volt, hogy ezer állat, vakarta a turista a fejét, hogy na, most mi lesz? Ittak a juhok, megszólalt az első pásztor, ugye arabul, menach, kövess engem, és elindult. A hatalmas forgatagból kivált 350 bárány, gyönyörűen követte a pásztort. Megszólalt a másik is, menach, követték. És kérdezte a turista, hogy van ez? Hát kérem szépen, a bárány ismeri a pásztor hangját. Más nem követ. Egyszer elloptak egy bárányt, bírósági tárgyalásra került a sor, régi időben volt ez, és a bíró okos volt, tudta, hogy a bárány ismeri a pásztorának a hangját, meglett a tolva is, megtalálták nála a bárányt, bíróságon is ott hazudott, hogy ez a bárány az enyém, mondta a bíró neki. Azt majd mindjárt meglátjuk. Mondta a vádlottnak, hogy menjen az ajtón kívül, hogy kivezette az őr a bírósági terem ajtaja elé a vádlottat. Bárány szépen itt volt a bíró, mert mondták neki, hogy hívja a bárányt. Hát hívogatta nagyon nagy erőkkel, de a bárány a füle botját sem mozgatta. Aztán mondták a pásztornak, hogy na akkor menj az ajtó mögé, és szólj a báránynak. Egyetlen egy szót szól, hogy gyere, bárány fülejéből égnek, és megindult futva a pásztor hangja felé. A bárány megismeri a pásztor hangját. Ez egy nagyon jó tulajdonság. Viszont amikor megkérdeznek valakit, a pásztor megkérdezi valaki, hogy nem követnek tényleg idegent, akkor azt a választ szokták mondani, hogy de igen, csak a betegek. Többenetes nem. Ha lelkileg betegek vagyunk, akkor nem csak Jézust követjük. Akkor megyünk más irányba is. Hamis pásztorok is szólhatnak, hívhatnak, és ha lelkileg nem vagy rendben, akkor el tudsz menni egészen hamis irányba. A beteg bárány is mást is követ. De az egészséges bárány csak a pásztor szavára hallgat. A János 10.17 igéjét azért olvastam fel előttetek, de Jézus maga is mondja, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Lelkileg ez így van. Jézus bárányai, az igazi újjászületett hívő ember meghallja Jézus szavát. Meghallja a reggel bibliolvasáskor, mert eltalál egy-egy ige, megszólító erővel, megérint egy-egy ige, amikor olvasod a Bibliát. Amikor hallgatod vasárnap az igehirdetést, megérintés érzed, hogy ezt az igehirdetést Isten üzeni nekem. Ez és ez a gondolata nekem személyesen szól. Isten beszél velem. A bárány hallja, megismeri a pásztor hangját. A hívő ember is a Jézustól való üzenetet megérti, és bizonyosan tudja, hogy ez az Úrtól van. Hát hallod-e az ő hangját, kedves tanítvány? Követed-e őt? Engeded-e, hogy vezessen? És nagy kérdése ennek a történetnek, hogy milyenek a csendességeink. És arról is kell még beszélni, hogy mi ehhez a csodálatos Jézushoz tartozhatunk. Hogy lehet az, hogy te meg én lehetünk Jézusnak a bárányai? Ez természetszerűleg ennek nem így kéne lenni. Mert mi Istent elhagytuk az Édenkertben. Ádám, Évában, a bűnesetkor mi mindannyian elhagytuk őt. Hogy lehetünk az övéi? Úgy testvérek, hogy Isten fia is bárányjá lett. Bárányjá lett. A Bibliának az egyik legfontosabb fogalma, az egyik leges legfontosabb fogalma a helyettes engesztelő áldozat fogalma. Amikor Izraelben az Ószövetség idejében egy izraeli férfi vétkezett, és tudta, hogy a bűn elválaszt Istentől, a bűn büntetése a halál, és a bűn miatt meg kellene lakolnia, akkor kiment a júnyájához, kiválasztott egy egyesztendős hibátlan hímbárát, fölvette a vállára, és elment a Szent Sátorhoz, később ugye a Jeruzsálemi templomhoz, amit Salamon épített, letette szépen a válláról, kijött a lévita pap, és megkezdődött a szertartás. Avval kezdődött, hogy rá kellett tennie a vétkezőnek a kezét a bárány fejére. És meg kellett vallania a bűnt. El kellett mondani, hogy Istent káromoltam. Vagy loptam. Vagy házasságot törtem. Vagy ami vétket csinált, el kellett mondania. Kétetesen a bűn átment a bárányra. Utána nem ballakhatott haza, végig kellett néznie, amíg a lévita pap levágja azt a bárányt, és mindenestől elégeti az oltáron. Tudjátok, az Ószövetségben minden izraeli tudta, hogy a bűn zsoldja a halál. Mindenki tudta, hogy mit jelent az ítélet, de mindenki tudta, hogy mit jelent a helyettes engesztelő áldozat. Isten adott egy esélyt a bűnösnek, valaki más megbűnhődhet a te bűnöd helyett. Az Ószövetségben Jézusra való előképként, az evangélium előhírnökeként bárányt rendelt Isten engesztelő áldozatul. János evangéliuma első fejezetében olvassuk, amikor keresztelő János az arra járó Jézusra rámutat, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Volt még egy bárány, Jézus, aki jött az Istentől rendelt bárányként, akire nem csak egy-egy izraeli férfi bűne lett rátéve, hanem rá lett téve a világ összes emberének összes bűne. Azoké is, akik ezután fognak megszületni, azoké is, akik Krisztus előtt születtek, rá lett téve Jézusra az én bűnöm, minden terheítélete, meg a tieteké is. És ott nagypénteken ezért halt rettenetes halált Jézus. Meg kellett bűnhődjön a mi bűneink miatt. Helyettes engesztelő áldozat. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ő levette az ítéletet, hogy te kegyelmet kapass, bűnbocsánatot kapass, és élhess örökkön örökké. Ha ezt hiszed, akkor vagy Jézusé. Ez a hit. Ez a hitünknek a központi magva. Ez elég a mennyországba való bemenetelhez. Ha hiszed, hogy Jézus levette rólad bűneidet, azok ítéletét átkált, elhordozta, hogy aki hisz ő benne, az örök életet nyeressen. A báránynak van még egy egyedi tulajdonság az állatok között. Ha megölik, nem ad ki hangot. Ha disznóvágáson vagytok, ugye a disznó az visít, a teheneknek is megvan a hangja. Minden állat ad valami hangot ki, amikor megölik, a bárány semmilyen hangot nem ad ki. Az Ézsaiás 53-as igéje, emlékeztek rá, mind a bárány, amelyet vágóhídra visznek, nem nyitotta meg a száját. Amikor kínozták, alázatos maradt. Amikor Jézus ott a Golgotán meghal, nem üvöltözik a fájdalomtól. Amikor szegelik a kezét a keresztre, nem kiabál, némán tűri. Képzeljétek el azt a római századost, aki már mennyi kivégzést vezethetett. Háborúban mennyi embert megölt, mennyi halálsikolyt hallott, és a sokat látott római centúrió kizökken a gyakorlatból. És látja Jézust meghalni. Látja, hogy hogyan. Látja, hogy ez nem ad ki hangot. Látja, hogy imádkozik a gyilkosaiért. Látja, hogy olyan békességgel adja át a lelkét a teremtőnek, hogy a pogány római százados azt mondja, hogy bizony ez az ember.
Isten fia volt. Egy engesztelő áldozat.
Az Isten báránya, érted? És te ezért lehetsz Jézusé. Ezért lehetsz az ő báránya. Mert ő bárányá lett, érted? És a te bűneid ő rajta meglettek büntetve. Ez a Golgota csodája. Ez Jézus evangéliuma. Az Úr ő rávetette a te bűnödet, és ő elszenvedte a te ítéletedet. Egy történettel fogom ma befejezni. Volt egyszer két gimnáziumi évfolyam társ, az egyikből lelkész lett, a másikból nagyon híres színész. Amikor a híres színész nyugdíjba ment, akkor nagy bankettet rendeztek a barátai, és eszébe jutott az ő barátja, aki lelkész lett, nem lett a híres, mint ő, kis faluba szolgált egész végig, és mondta, ő legyen ott a banketten, őt is meghívták, úgyhogy ő is ott volt ezen a búcsú banketten. Amikor vacsora véget ért, akkor a baráti társaság ugye követelte a színészt, hogy valami műsorszámot, hát ilyenkor így, hát a drága művész úr adjon elő, és a drága művész úr azt választotta, hát együtt, amit hittanem a barátjában, most itt van a lelkész barátja, azt mondta, hogy ő elszavalja a 23. Zsoltárt. Fölállt, csodálatosan fejből elszavalta a 23. Zsoltárt. Én nem tudom nagyon szépen elszavalni. Az Úr az én pásztorom, nem szürkölködöm. Füves legelőkön dereltet, csendes ízekhez tereget engem. Fölolvasom, inkább úgy a jobb. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztalnak engemet. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordult igvan poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Aztán azt mondja a színész, hogy adjon elő valamit az ő barátja is. Hát az idős lelkész, eleget éve a kívánságát fölállt, kinyitotta a Bibliáját, és felolvasta ugyanezt a Zsoltárt. Nem olyan ékes szólóan, én sem tudok ékes szóval szavalni, sose tudtam. Felolvasta nagyon egyszerűen. Úgy, ahogyan a haldoklók ágya mellett szokta olvasni. És utána felolvasta, döbben csend lett. Ott nem volt taps, mint a művész úr előadása után. És a döbben csendet a színész szakította meg. Csak annyit mondott, hogy tudjátok, mi volt a különbség? Én tudom kívülről a Zsoltárt, ő megismeri a pásztort. Ez a különbség ott lesz majd a halálunk pillanatában is. Mi melyikhez tartozunk? Tudhatjuk kívülről a KT-t, a Zsoltárt, a hitvallásainkat. Tudhatjuk az egyházi törvénykönyvet, gyülekezetünk történetét. Annyi mindent tudhatunk. Lehet 82 diplománk, amikor átmegyünk ebből a világból a másikba. Egy valami fog számítani. Ismered-e a pásztort? És a báránya vagy-e? Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a Zsoltárt. Köszönjük mindazt, amit Dávid leírt. És olyan jó úgy nézni, úgy olvasni ezt a Zsoltárt, hogy nem Dávidról van nem benne szó. Nem is Dávidnak egy báránykájáról, hanem rólad van szó, az egyetlen jó pásztorról, és rólunk a te jódról. Köszönjük, Úr Jézus, azt a csodát, hogy mi tartozhatunk hozzád, mert te már bárány lettél egyszer. Áldozati bárány értünk, hogy mi az Isten nyájában tartozhassunk, hogy mi a jó pásztornak a juha lehessünk, hogy mi írsunk az örök élet forrásából, és ne a kárhozat kútjából kelljen igyunk,
nem tartozhassunk hozzád, és az örök élet csodáit megláthassuk majd. Urunk, formálj bennünket igazi tanítványokká, mindaz, amit a pásztorjú hasonlat tanít, hadd legyen a mi szívünkbe elültetve a te szent lelked által. Hadd tanuljunk belőle, hadd értsük meg, beszélj ezekről a dolgokról tovább velünk. Beszélj velünk, hogy még jobban megértsük. Hogy tudjunk téged követni. Megismerni a te hangodat. Drága legyen nekünk az a csendes perc, csendes óra, amikor kettesben lehetünk a mi pásztorunkkal. Köszönjük, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz, hogy mi drágák és becsesek vagyunk a te szemedben. Áldott légy ezért örökké. Amen.